24. rész. Megszólalt.
Tom, ha egy kötelet találunk, lemászhatunk. Az ablak nem nagyon magas.
Butaság, minek másszunk le?
Hát tudod, én nem szoktam hozzá az ilyen gyülekezethez. Ki nem állhatom? Én nem megyek le, Tom.
Szamárság, ebben igazán nincs semmi. Én egy cseppet sem törődöm vele. Gyere csak le, majd én vigyázok rád.
Ekkor megjelent Sid.
Tom, mondta, Polly néni egész délután várt rád. Kikészítette az ünneplő ruhádat, és senki sem tudta, hová tűntél el. Mondd csak, nem agyag és viaszpecsét van a ruhádon?
Kedves Sid úrfi, maga csak foglalkozzék a saját dolgaival.
De mondd, mit jelent ez az egész parádé itt?
Egyike azoknak az estéknek, amiket Douglas néni rendezni szokott. Ez most az öreg Velszinek meg két fiának tiszteletére adja, mert azon az éjjelen megmentették. És ide hallgass! Mondok valamit, ha tudni akarod.
Na rajta, mondd!
Hát az öreg Jones bácsi máma az egész társaságot meg akarja lepni. Hallottam, mikor délben Polly néninek elmondta a nagy titkot, de azt hiszem, hogy most már nem is titok. Mindenki tudja, még Douglas néni is csak úgy tesz, mint a fogalma se volna róla. Jones bácsi mindenáron Huckot is ide akarta hozni, mert Huck nélkül az egész titok nem ért volna semmit.
Micsoda titokról beszélsz össze-vissza?
Hát arról, hogy Huck követte a rablókat.
El tudom képzelni, micsoda nagyszabású csodát akar Jones bácsi csinálni, de fogadok, nem fog neki egészen sikerülni.
Sid nagyon elégedetten és gúnyosan vihogott.
Sid, neked járt a szád, mi?
Egészen mindegy, kinek járt a szája. Valaki elmondta, az biztos.
Sid! Az egész faluban csak egyetlen ember van, aki olyan alávaló lenne, hogy eljártatná a száját, és az te vagy. Ha te lettél volna Huck helyén, elsompolyogtál volna a domb alól, és hallgattál volna a rablókról. Persze nem bírod elviselni, hogy valakit megdicsérjenek, mert jót csinált. Különben is csak alávalóságokra vagy képes. Nesze! És ne köszönd meg, fiam, ahogy Douglas néni mondaná.
Tom kiosztott Sidnek néhány nyaklevest, és nem éppen barátságos rúgásokkal segítette az ajtó felé.
Most fuss árulkodni Polly nénihez, ha mersz! Holnap aztán megkapod a magadét!
Néhány perccel később az özvegy vendégei vacsoránál ültek, és vagy egy tucat gyerek foglalt helyet a macskaasztalnál. Kellő időben az öreg Velszi egy kis beszédet mondott, amelyben megköszönte az irányában tanúsított tisztességet, de kijelentette, hogy van még a vendégek között valaki, akinek a szerénysége tiltja, és így tovább, és így tovább. Fellebbentette a fátyolt Huck szerepéről ebben az egész kalandban. A tőle telhető legnagyobb drámaisággal adta elő a dolgot, de a meglepetés legnagyobb részt csak színlelt volt, és korán sem olyan zajos és kitörő, mint amilyen szerencsés körülmények között lehetett volna. Douglas néni minden esetre kitűnően színlelte a meglepetést, és Huckot köszönetével és szeretetének jeleivel árasztotta el, úgyhogy Huck majdnem elfelejtette azt a szörnyű és kellemetlen érzést, amelyet új ruhájának rabsága okozott, mert még kényelmetlenebbül érezte magát, mikor mindenki érdeklődésének központjába került, és mindenki őt dicsérte. Az özvegy kijelentette, hogy saját házában akar Hucknak otthont nyújtani, és gondosan neveltetni fogja, sőt, amennyire szerény anyagi erejétől telik, igyekszik majd az útját úgy egyengetni, hogy vihesse valamire. Most érkezett el Tom ideje.
Pénz nem is kell Hucknak, szólalt meg hirtelen.
Huck nagyon gazdag.
Csak az illem és jó neveltség fékei tudták visszatartani az egész társaságot attól, hogy ezen a jó tréfán ne pukkadjon ki mindenki a nevetéstől. De a csend, amely Tom szavait követte, Kényelmetlen volt. Tom hamarosan folytatta is mondókáját.
Igen, Háknak van pénze. Lehet, hogy nem hiszik el, de egész rakás pénze van. Ezen nem kell nevetni. Ha akarják, mindjárt megmutatom.
Tom kirohant az ajtón, a társaság meglepetve és érdeklődéssel bámult utána. Egymásra néztek, majd kutatóan Hákra meredtek a tekintetek. De neki egyetlen szó se jött ki a száján.
Te Sid, mi baja van Tomnak? Kérdezte Polly néni. Soha se okosodik ki az ember ebből a kölyökből, azt hiszem.
A kölyök, még mielőtt Polly néni befejezhette volna mondatát, már vissza is jött, és lihegve cipelte be zsákjait. Az asztalra öntötte a csillogó sárga pénzdarabokat, és diadalmasan megszólalt.
Na ugye, itt van, mit mondtam? Fele Hakké, fele meg az enyém.
Ettől a látványtól mindenkinek elállt a lélegzete. Csak bámultak, és senki sem tudott szóhoz jutni. Aztán viharosan magyarázatot követeltek. Tom kijelentette, hogy meg tudja adni a magyarázatot, és mindjárt bele is kezdett. A történet hosszú volt, de minden ízében érdekes. Alig egy-egy megjegyzés szakította meg Tom előadását. Mikor végre befejezte, az öreg Velszi megszólalt.
Azt hittem, egy kis meglepetéssel szolgálhatok ma este, de ezek után az én meglepetésem le van pipálva. Ezt be kell ismernem.
Aztán megszámolták a pénzt, amely valamivel több volt, 12 000 dollárnál. Minden esetre sokkal több volt, mint amennyit a jelenlevők közül bárki egy összegben látott valaha, bár voltak, akiknek birtoka sokkal nagyobb értéket képviselt. És Huck szerencséje a szegény kis Szent Petersburgben nagy feltűnést keltett. Ilyen hatalmas összeg készpénzben szinte hihetetlen volt. Erről fecsegtek, erről vitatkoztak, ezen lelkendeztek, erről ábrándoztak, míg a végén jó egy néhány polgár már majdnem meghibbant a rendkívüli izgalomtól. A faluban, sőt még a környéken is minden olyan házat, ahol állítólag szellemek jártak, átkutattak, feltérték a padlót, felásták a ház alakjait, és mindenhol elrejtett kincset hajszoltak. És nem a gyerekek, felnőttek kutattak. Komoly, meglett, regényességtől mentes férfiak. Ahol Tom és Huck megjelent, körüludvarolták, csodálták és bámulták őket. Nem emlékeztek rá, hogy megjegyzéseiket valaha is komolyan vették, de most minden szavukat értékelték, ismételték, és bármit is tettek, cselekedetük valamiképpen tekintélyt kapott. Egészen nyilvánvalóan elvesztették képességüket, hogy hétköznapi dolgot mondjanak vagy tegyenek. Sőt, még múltjukat is minden részletében megvizsgálták, és felfedezték, milyen hihetetlen eredetiség nyomai nyilatkoztak meg korábbi életükben is. A helyi lapocska pedig részleteket közölt a fiúk életrajzából. Özvegy Douglasné Huck pénzét 6%-os papírokba fektette be, és Polly néni kérésére ugyanezt tette tecsörbíró Toméval is. A két fiúnak valósággal mesébe illő jövedelme volt. Minden hétköznapra egy egész dollár esett, vasárnapra pedig fél dollár. Majdnem annyi volt az összeg, mint amennyit a tiszteletes úr kapott. Helyesebben amennyit kapnia kellett volna, mert hiszen legtöbbször nem gyűlt össze a pénz. Egy és egynegyed dollár akkoriban bőven elég volt egy iskolás fiú heti kosztjára, lakására, sőt még tisztességes ruhára és mosdószappanra is telt belőle. Thatcher bíró nagyon nagy véleményt táplált Tomról. Azt állította, hogy akármilyen közönséges fiú sohasem tudta volna leányát kiszabadítani a barlangból. Mikor egyszer aztán Becky szigorú titoktartás mellett elbeszélte, hogyan vállalta magára Tom a nekijáró büntetést az iskolában, és azt a nagy hazugságot, amelyet Tom mondott, hogy a büntetést levegye Becky válláról, mentegetni próbálta, a bíró lelkesen kijelentette, hogy ez nemes, nagylelkű és bátor hazugság volt, olyan, amely méltó arra, hogy Washington sokat dicsért igazmondásával vetélkedjen, és a történelem aranylapjaira kerüljön. Becky arra gondolt, hogy édesapja sohasem volt olyan hatalmas és méltóságteljes, mint akkor, mikor fel alá járkálva ezt a beszédet tartotta. Utána egyenesen Tomhoz futott, és mindent elmesélt neki. Thatcher bíró azt remélte, hogy Tom egyszer majd vagy nagy jogtudós, vagy híres katona lesz. Kijelentette, gondoskodni kíván róla, hogy Tom katonaiskolába, és utána még az ország legjobb jogakadémiájára kerülhessen, és akár egyik, akár másik hivatás számára jól elő legyen készítve. Huck Finn vagyona révén és Douglasné védelme alatt bevonult a társaságba. Illetve dehogy vonult, becipelték, betaszigálták, úgyhogy szenvedései majdnem elviselhetetlenné nőttek. Az özvegy cselédsége tisztán tartotta, gondozta, félsülték, mosdatták, este kímélet nélkül ellenszenves hófehér ágyneműbe kényszerítették, amelyen egyetlen foltocska sem volt, hogy legalább ezt régi ismerősként üdvözölhette és szívére szoríthatta volna. Késsel és villával kellett ennie. Asztalkendőt kényszerítettek rá, tányért és csészét kellett használnia, könyvei voltak, amelyekből tanult. Templomba kellett járnia és finoman társalognia, úgyhogy a beszéd minden zamatát elvesztette szájában. Röviden, akármerre is fordult, a civilizáció korlátaiba ütközött, és béklyói megkötötték kezét és lábát egyaránt. 3 hétig hősiesen tűrte szenvedéseit, aztán eltűnt. 48 óráig az özvegy nagy bánattal kereste mindenfelé. Mindenki szívvel, lélekkel részt vett a kutatásban, minden elképzelhető helyet végigkerestek, sőt, még a folyót is megkotorták, hát ha belefulladt.